Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Kedves hallgatóink, kezdődik tehát a Kertész válaszol című műsor, és mint minden holnap első kedjén, ma is dr. Pálffy Dénest köszönthetem itt a stúdióban. Jó napot kívánok!
Én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és második alkalommal kedves Sándor,
így van,
akivel együtt vagyunk a porondon.
És hát ugye múltkor nagyjából azzal zártuk a műsort, hogy a levenduláról beszéltünk, aztán kiderült, hogy akkor mégsem úgy lesz, ahogy azt meghirdették, tehát nem lesz olyan nagy gond vele.
Ez adósságunk ugye a múlt adásból, mert valóban alaposan utána néztem, ahol csak lehetett ennek a kérdésnek, és nem is tudom, mit mondjak, hogy viszonyuljon az ember az ilyen idézőjelbe tett rémhír terjesztőkhöz, mert azt is mondják, hogy ha nem fúj a szél, akkor nem zörög a haraszt.
Az igaz.
De működik egy olyan bizottság, amely a gyógynövényekből készült anyagokat felülvizsgálja hatás és ellenhatás szempontjából. Állítólag találtak egyetlen mellékterméket a levendulából is, amit majd letiltanak, de ez nem azt jelenti, hogy ezután nem lehet levendulát termeszteni, vagy ki kell írtani a levendulát. Ugye a múltkori meglepő kérdés kapcsán csak annyit mondtam, hogy remélem ez is olyan kacsa, mint az akác kiirtása Magyarországon, de aztán van egy korábbi példa is, ami szintén összefügg talán egy kicsit a akáccal, a méz és a mák esete, ugye?
Igen.
Hogy ezután nem lehet majd mákos rétes, meg mákos beigli, meg egyéb, mert az EU betiltja. De hogy tiltja be? Ezek mind, na, valami kitalálások.
Aztán mégsem.
Így van, hála Isten, hogy mégsem.
Így van, hát nálunk is azért jó sok levendulát ki kellett volna vágni.
Nem. A házaknál dísznövényként is, de jó tetvények vannak, ugye, amire gazdasági hatása van ennek, tehát nem.
Viszont hát a méheknek is nagyon jó.
De mennyire?
Viszont, nagyon szeretik.
Viszont mielőtt kérdésre vagy más témára térnénk a levendula után, engedd meg, hogy a dióra visszatérjünk, mert ugye általában augusztus végéig legtöbb diófa tulajdonos örül annak, hogy szép zöldek a új diók, tehát nincs zöldburokfuró légy. Aztán, hogy haladunk szeptemberbe, úgy egyre több a feketedő dió, mert a fertőzés bekövetkezett, és a nyüvek elkezdték káros tevékenységüket, turkálják a zöld burkot, és ezáltal az elfeketül, kocsonyásodik, mézgásodik. Hát van egy nagyon biztató jelenség, ugyan halvány a remény abban, hogy ez a jövőben nagy segítség lesz, de mégis legalább van egy olyan pont, ahol természetes ellensége van a zöldburokfuró légy nyüveinek, ezek a cinegék. Arra lettem figyelmes, hogy egyes feketedő diók zöld része, tehát a határeset a fekete rész és a zöld rész között, mert ott működnek a lárvák, ilyen csőrkoppogatás helyeket vettem észre, hát ez csak valami madár lehet, és amikor tetten értem a cinegét a fán, ekkor örvendezett, tett meg a dolog, hogy igen, van már a természetes ellensége Magyarországon a zöldburokfuró légynek. Igaz, hogy sokkal hatásosabb lenne a cinkék tevékenysége is, ez májusban lenne, amikor a szaporodásuk van, és ugye akkor a fiókák etetéséhez még többet gyűjtenek, de azt hiszem, hogy a telelésre felkészülés kondícióba is nagyon sokat jelent a cinegéknél, és ehhez is sokat jelent, hogy összegyűjtik a nyüveket. A természetes ellenség az ilyen jövevény kártevőknél egy nagyon izgalmas dolog, de sajnos szerény eredménnyel. Ha például a burgonya bogarat veszem figyelembe, ami 47-ben jelent meg Magyarországon.
Mi nevezzük krumplibogár.
Igen, általában úgy így, vagy pityókabogár. Több mint 70 éve van. Tehát körünkben, és nincs természetes ellensége.
És még mindig nincs.
Nincs. Mert a futókacsa állítólag, bocsánat, nem a futókacsa, az egy másik téma.
Az csiga.
De ha már kimondtam a futókacsát, itt van a spanyol csiga esete, ugye? Ez is most már több mint 10 éve itt van, természetes ellensége nincs, már hogy a futókacsa fogyassza az udvarba, a kiskertbe, az egy dolog, de amiatt még szaporodik bőven. Ezért izgalmas, hogy a diónak végre valami
akadt.
Most van a bab betakarításának, szeves bab betakarításának egyik fő ideje, és tekintettel arra, hogy nagyon meleg volt a nyár, rekordokat döntött ugye a hőmérséklet, és a babzsizsik, ami 10-15 évvel ezelőtt csak raktári kártevő volt, most már szabadföldön fertőzi a babot, ezért amikor begyűjtjük a babot, kitisztítjuk, lehetőség szerint minél gyorsabban tegyük mélyhűtőbe, legalább 48 órára, mert a babba lévő tojás, illetve abból kikelő lárvát még idejében ugye elpusztítja a hideg, és a babnak utána nem lesz semmi problémája.
És akkor ezzel megvédjük
Mi
a babot,
megvédjük a babot, így van, így van.
Hát egyébként is ugye a szeptember az ilyen betakarítási időszak, tehát most nagyjából elérkeztünk oda, meg hát ugye ha szeptember, akkor általában az ember ugye is a szőlőre is gondol.
Az is a betakarítás.
És az is a betakarítás ideje.
A szület ideje.
Habár úgy tűnik, hogy idén azért egy kicsit csúszás lesz benne az előző évekhez képest.
Na most nagyon érdekes a dolog. A korai fajtáknál Tramini, fehér kisburgundi, Chardonnay, ezeknél egész jó cukrokat lehet mérni. 16, 17, 18 cukrokat, ami ugye Szlovéniába összléve mérik a cukortartalmat, ez már szüretre alkalmas termés, mert nálunk 14 most cukorfoktól lehet borkészítésre használni az alapanyagot, úgy tudom Szlovéniába is. Tehát az idén, ha még ez a kora őszi, kellemes, napsütéses, meleg, 30 fok körül hétvégén, ugye ezt jósolja a meteorológia, szárazon, ez igenis jelentősen emelheti a cukortartalmát még a bogyóknak. Azonban a bor készítéséhez nem csak a cukortartalmat célszerű figyelembe venni. Ez az alkohol alapanyaga, az egyik legfontosabb.
Igen.
A vidámító tényezője ugye a bornak, tehát ez nagyon fontos. De legalább ennyire fontos a bor élvezeti értékéhez a savtartalom és az ízszamatanyaga a bornak, a szőlőnek. Most ugye a savtartalom, a palackos áruk átlagos savtartalma általában 6 és 7 ezrelék között van. Amikor én 41 évvel ezelőtt elkezdtem Szlovéniába járni és borbirátokra, akkor itt a 9-10 ezrelékes savuborokat kóstolhattunk, mert azt mondták itt, hogy a fröccsbor, ez a fröccsbor, ugye?
Hát
a radenci vízzel, ami kémiai közömbösít belőle 1-2 ezreléket, így lehet élvezetes fröccsöt készíteni. Azóta változott természetes itt is a helyzet és az ízlésvilág, meg a fogyasztók ízlése főleg, de az a 7-8 ezrelék sav a mustba, az azért nagyon jó, ha megtalálható. És ugye az az érdekessége a szőlő érésének, ahogy megy a cukorérés előre, ugye a sav úgy csökken. Tehát meg kell találni azt a kedves
az ideális
időpontot, szüret időpontot, amikor már a cukor is elegendő, de még sav is van elegendő. Hát az illat, íz, zamatanyaggal vagyunk a leginkább bajba, mert cukor mérhető, sav mérhető, de az íz, zamatanyag, illatanyag csak érzékelhető. És nem biztos az sajnos, hogy amit érzékszervünk érez, az majd átmegy a mustba is, vagy a mustból a borba is. Ezért illatos fajtáknál, mint például a tramini, vagy a muszkát otonel, vagy lünel, akinek nagyobb felületű szőlője van ezekből a fajtákból, az ketté választhatja a szüretet. Az egyik időpont az a 16-17 cukorfok körüli, amikor még aránylag a savtartalom is 7-8 ezrelék körül, vagy 8-9 ezrelék körül van. A másik alkalom pedig, ameddig az időjárás engedi beérni a fajtát. A két szüretidőből nyert mustot.
És akkor a kettőt lehet összeönteni.
Összeönteni, mert azonos a fajta, és biztos, hogy az egyik szüretidő beletalál a legintenzívebb ízzamatanyagba, és ebből lesz egy évrátja jellemző, és fajtára jellemző csodálatosan szép bor. A meleget és a száraz időszakot most figyelembe véve fel kell készülnünk arra, hogy kevés lesz az élesztő gomba csira száma bogyókon. Erre volt példa már ebben az évtizedben, hasonló évjáratban vagyunk. Ezért a fajélesztőt, tehát az irányító terjesztésre fel kell készülni, és különösen arra figyelmeztetem a termelőket, és itt a kis termelőkről van elsősorban szó, a családi gazdaságokról, hogy a cukor kiegészítést, ha indokolt, addig ne tegyék hozzá a musthoz, amíg az el nem kezd erjedni.
Tehát csak az erjedés kezdete után.
Csak az erjedés kezdete után, mert akkor aztán viszi tovább az erjedés a bevitt cukrot is, de ha előre fölcukrozzuk, ne talántán 20-21 cukorfokra, biztos, hogy késni fog az erjedés, hosszan is késhet, több héten keresztül is, ami már nem elődös a új bor számára. Ezért ott már akkor faélesztővel be kell avatkozni. De ha saját bentermett cukorral engedjük az indítást, erjedésindítást, akkor lehet a legkevesebb bajunk. Jelenleg egészséges a szőlő, de ha netalántán egy csapadékos periódus követi majd ezt a száraz időt, és még a késői fajták, mint Lasky Riesling vagy Sipon rajt lesznek a tőkén, elindulhat esetleg egy rothadás, akkor kell nagyon figyelmesnek lenni a szüretidőre, mert a kezdeti rothadásból semmi probléma nincs. De ott már elkezd aztán egy ecetesedés is indulni, akkor viszont már komoly probléma van. Ezért itt az a javaslatom, hogy ahogy, ha ilyen idő bekövetkezik, ahogy a rothadás elindul, egy-két nap után a szőlőt takarítjuk be, mert utána nincs várás. Vegyszerrel nem lehet beavatkozni, tehát csak a szedés.
Tehát akkor már nem kell várni, hanem egyszerre,
akkor egyszerre lesz.
El kell kenni.
Ugye sokan alkalmazzák azt a módszert, hogy a fürdzónát kilevelezik. Ugye eltávolítják a fürtöket, takaró leveleket. Ennek igen nagy jelentősége van rossz idő esetén a szürke rothadás megelőzésére, mert ugye, amint említettem, vegyszerrel már nem avatkozhatunk be, de ha gyorsan kiszellőzik, a fürt kiszárad, nincs víz jelenléte, akkor a szürke rothadásnak kisebb az esélye ahhoz, hogy ott kárt tegye.
Tehát akkor mindenképp jó, hogyha eltávolítjuk.
A másik dolog, amire szeretném a figyelmet fölhívni, csak ismétlésképpen, a higiéniája a pincének és a szürettel kapcsolatos minden tevékenységnek. Mert itt sokat hibázhatunk. A faedények, ami most már idézőjelbe téve szerencsére egyre kevesebb a pincébe, inkább a fémedények dominálnak. Hát ugye lehet, hogy ezt sokan rosszalják tőlem ezt a kifejezést, de ha alaposan belegondolunk, hogy a faedény, mint szerves anyagba egy higiéniát tartani a bor számára, ez nem könnyű dolog. Mert eltartani az üresen álló hordót a legkritikusabb. Ha szárazon, úgymond üresen tartjuk el a hordót szárazon, rendszeres kénezéssel, akkor egyetlen veszély van, a száraz faíz. Ha nem áztatjuk fel szüret előtt kellőképpen ezt a szárazon tartott hordót, akkor bizony ez a fa is könnyen
be. Akkor megmarad, vagy hát ott lesz a borban.
Erre ügyeljünk. A másik dolog, ha ajborral vagy seprővel tartjuk el a üres hordót, ez aztán még nagyobb problémát okozhat, mert belecet esedhet, ha nem kéreztük ezt is rendszeresen. Hát az ecetcsavról pedig tudjuk, hogy a legfőbb ellensége bornak és borásznak egyaránt. Igaz, hogy ma már olyan szerves lug áll rendelkezésére a borászkodóknak, mint a szanaton, amivel a nevéből adódóan is szanálni lehet.
Szanálni.
A legkomiszabb problémákat is penész, ecetcsav. De sajnos ez a szerves lug nem csak a károsítókat szanálja a hordóból, hanem eléggé megdolgozza a fát is, a hordófáját. Mert ugye a szabály, hogy legalább 5%-os törzsoldatot készítsünk, a tisztítandó hordó térfogatára számított 10%-nyi vízzel, tehát 100 literes hordóra számítva 10 liter víz 5%-os töménységben, ez már meg tudja cincálni a fát is, ezért legyünk óvatosak, csak addig tartjuk ezt a törzsoldatot benne a hordóba, míg kellően átforgattuk, egyik fenékre, másik fenékre állítottuk pár percig a hordót, és utána alapos öblítés, és minden esetben célszerű a forrázása az ilyen hordóknak.
Tehát ezt akkor mindenképp le kell forrázni.
Ezeket célszerű forrázni. Egyrészt ugye ennek a lugnak az elüzése miatt is, kitisztítása miatt is, meg az egész hordó higiéniájának a biztosításához is, mert amíg nem volt szerves lug, volt kazánszóda, meg habzószóda, meg különböző mosószerek, amit alkalmaztak a borászok, de igazán a forró víz volt az, ami megfelelő higiéniát tudott biztosítani, mert ez a kórokozót is elpusztította, tehát ezzel nem volt probléma. A másik dolog, amire érdemes még odafigyelni, a műanyag rekeszekbe való szüretelés.
Az eléggé populáris utóbbi időben.
Igen, elterjedt, célszerű valóban könnyű kezelni, megfelelő mennyiség, egy ember is tudja mozgatni, stb. De ugye, ha kellően érett a szőlő, akkor a saját súlya alatt is van most kiszivárgás a bogyókból, és ha ezt egyik nap piszület után nem tisztítjuk ki a műanyag edényből, itt is könnyen bekövetkezhet a magas hőmérséklet, az ecetsavas indulás, fertőzés, és a következő egészséges szőlőt is fertőzi, mert baktérium tevékenységről van szó, tehát ezeknek a tisztítására is ügyeljünk. A
szanaton, tehát gyorsan elmosni.
Pontosan, és a szanaton itt is nagyon segít, elég ide 1%-os, nem kell 5%-os, öblítés, és akkor biztos hatás. Ez az év a borászokat majd olyan izgalomba hozza, hatja egyes borászokat különösen, hogy desszertbort is akarnak készíteni, tehát magas cukortartalommal akarnak szüretelni, és akkor nem nézik a savtartalmat, hanem csak a cukortartalmat, mert a desszertbornál ugye ez a legjellemzőbb, hogy 20 cukorfok fölé menjen a cukortartalom, ami 95 összle fölötti cukrot jelent az összlébe mérve, mert ilyen esetben már meg lehet szakítani az erjedést úgy háromnegyed részénél, és akkor marad vissza annyi maradék cukor, természetes úton termelődött maradék cukor, ami kedvessé teszi azt a bort, tehát valóban desszertbor.
Desszertbor lesz belőle akkor a végén.
Aztán még izgalmasabb a borászok számára a jégbor készítése. Hát ugye ritka év, amikor jégbor...
Egyáltalán lehet.
Lehet készíteni, mert amíg a szőlő tőként tartható, ez azért november közepénél tovább ugye nem nagyon tartható, jó haladdig fenntartható, és bekövetkezik az a 2-3 éjszakán keresztüli 5-6 fokos mínusz, ahol ugye a víz nagy része kifagy, és a cukor ezáltal még koncentrálódik, de tudjuk, hogy van a jégbornak olyan készítési módja is, amikor október végén, november elején vagy közepén még nem jött a hideg, de a kisebb mennyiségről van szó, akkor ezt az alapanyagot mély hűtőbe tenni, vagy hűtőkamionba tenni, mert hát nem titok, hogy készül így is jégbor.
Vannak trükkök.
Vannak trükkök, amik természetes trükkök, és szabálytalanok és törvénytelenek, de ugye házikár tulajdonosoknak a készülő esetén törvényen kívüli a bor. Tehát ott minden további külön ezt alkalmazni lehet. Ez az év talán végre elkényeztet bennünket abban, hogy rosszul indult a szőlő számára, késői tavaszodás, hűvös tavasz. 3-4 hetes lemaradás a szőlőnél, fejlődésben. Aztán jött a májusi zohé, ugye szintén hűvösen, de ezután viszont következett a 2 hónapos meleg, száraz idő. A szőlőnek a mérétekben is volt elég víz a tápanyag oldásához, robbant a szőlő növekedésben, bogyó növekedés, minden, úgyhogy rekordtermés várható legtöbb ültetvényben, és az idén 2-3 permetezéssel legtöbb helyen a kimondottan nem érzékeny, lisztharmatra kimondottan nem érzékeny fajtákat meg lehetett védeni. A rezisztens fajtákat pedig egy védekezéssel is, amit csak biztonsági permetezésnek szántunk, meg lehetett védeni, és igen szép, egészséges állapotban vannak most ezek az ültetvények, illetve azon a szőlő.
Tehát végül is sikerült le a varradást pótolni.
Eddig pótol szőlő, ugye behozza. Szoktam mondani, hogy igen, bízunk abba, hogy a lemaradást a szőlő majd behozza, legalábbis nagy részét, viszont ha előnyre tesz szert korán a szőlő, azt le is késheti. Tehát mindkét irányban működik ez a rendszer a szőlőnél, mert hát egy csodálatos növényről van szó.
Meg hát az, amit akkor később kapunk is a szőlőből. Pontosan. Egyébként egyik ismerősöm szokta mindig mondani, hogy a jóbornak több mint 80% az a pincében dől el.
Merész az ismerősöd, én csak 50%-ot merek mondani, hogy 50% a tőkén, a másik 50% a pincében dől el, de valahol, ugye most ha százalékokat nem is határozunk meg pontosan, ez az igazság, nem csak a tőkén dől el, vagy nem csak a pincében a jóbor.
Tehát mind a kettő fontos.
Fontos. Hát szüretről, betakarításról tettél említést, hogy itt az ideje. Hagymafélék, vörös hagyma, fokhagyma, betakarítása részben már meg is történt, vagy részben ezután történik. Ügyeljünk nagyon arra, hogy csak egészséges, minden bajtól mentes hagymát vigyünk tárolásba. Kellően szikkasszuk árnyékos helyen a betakarított hagymát, és az idén az a jelenség áll fenn, hogy mivel nagyon száraz, meleg időben történt ugye az utolsó időszaka hagyma fejlődésének, kényszer érése van részben a hagymáknak, főleg a késői ültetésű dukhagymákból fejlődött hagymáknak, a szár töve bepuhul, onnan könnyen berothat, tehát erre különösen ügyeljünk, hogy csak az egészséges hagymákat tároljuk, és azt is rendszeresen legalább 2 hetenként ellenőrizzük, hogy ha van rossz, selejtezzük ki, mert a jót is megfertőzheti, ezért célszerű ellenőrizni a raktározás alatt. A másik lesz még ezután, remélem, hogy ezután van még mindenki, ezután születi majd, vagy szedi be a gyökérzöldségféléket. Sárgarépa, petrezselyem, zeller. A június végén kapott 50 mm csapadék a sárgarépába okozott bizonyos felrepedéseket, ami aztán behegesedett, tehát begyógyult, de azért ezeket nem célszerű tárolni. Ez friss fogyasztásra, vagy netalántán konyhakészre készítve tároljuk, és minél előbb használjuk fel, mert érték az idén a gyökérzöldségféle, mert sokaknak volt kelési problémája, sőt olyanról is tudok, hogy olyan állapotban vannak a sárgarépa gyökerei, tehát használható része, ami alig nagyobb, mint a tavaszi ritkításkor, amilyen fejlettséget ért el a sárgarépa, mert ahol nem volt a talajnak kellő vízkészlete, vagy jó vízgazdálkodása, és öntözni se tudtak, ott bizony silánya egy gyökér fejlődése, tehát ezért ügyeljünk arra, hogy minél többet tudjuk belőle betakarítani, és gondosan. Célszerű sárgarépát különösen, petrezselymet kevésbé, felszedés után egy-két napig lombbal együtt árnyékos helyen tartani, hogy így a felesleges vizet elpárologtatja a lomb, utána tisztítani, és utána akkor tárolni megfelelő gyakorlatnak megfelelően, akár homokba, akár tőzekbe, és akkor egész télen lesz úgymond friss gyökérzöldségünk. A petrezselyem az külön téma, mert ugye ott a zöld is érték.
Így van.
És
sőt.
Igen, többeknek a zöld nagyobb érték, mint maga a gyökér, de hát ugye gyökér nélkül nincs zöld.
Ezért
lehetőleg úgy tisztítsuk meg a petrezselymet, hogy a szik levelei maradnak, illetve hát a fiatal levelei maradnak, és ezt lehetőség szerint úgy tároljuk, hogy egy kis fényt is kapjon, még a őszi-téli időszak alatt is, hogy ne etiolált, sárga hajtál levelei legyenek a petrezselyemnek, hanem valóban sötétzöld, értékes levelek.
Azt, amit úgy szeretünk.
Így van. Az ellenér ugyanez a szempont. Hát pillanatnyilag ezek a betakarításnak a legfőbb növényei, mert a káposztafélék azok még egy kicsit hátrább vannak, különösen ahol öntözni nem tudtak, ott a fejlődés még inkább visszamaradt, kezdeti borulás van, sajnos. Ha a növényvédelem nem volt napra kész a káposztaféléknél, akkor ott probléma van, mert ebben a meleg, száraz időben úgy a bagolylepke hernyói, mint a káposztalepke hernyói bizony komoly problémát tudtak okozni. Három permetezés van nálam a káposztaféléken, így sikerült gyakorlatilag 99%-ra megvédeni, de akad egy-két olyan,
akad egy-két olyan
csipkés növény és luggalt levelű növény, hogy mintha nem is oda tartozna az ültetvényhez, mert azt annyira meglepték, és a védekezés ott már kicsit késett pár napot, és bekövetkezett a kártétel. Az őszi időszak, a mostani időszak a két nyári, illetve évelő növényeink ültetésére is alkalmas, sőt időszerű. Múlt alkalommal szóltam évelő növényeinknél a szétosztással, tőosztással történő zaporításnál, hogy ugye augusztusban lehet, akkor hajtsuk végre, de ez a szeptemberi időszak sem késő.
Még belefér.
Egyetlen gond van, csak a nagyon száraz talaj. Ezt pedig ugye csak öntözéssel tudjuk pótolni, de pótolni kell ugye az egy és két nyári növények palántázásánál is. Százszor szép például ugye ebbe a kategóriába az árvácska, a viola. Ebbe a kategóriába tartozik, mert ha nem kellő víztartalmú talajba palántjuk, akkor sikertelen lesz a palánt.
Tehát az öntözést még nem úsztuk meg.
Azt nem. De lehetőleg ne kétszeres költséggel, hogy a csapvízre még a szennyvíz költséget is rászámva, ugye dupla költséggel öntözünk, hanem ha még megvannak a régi kutak, és ha nincs is rajt szivattyú, de lehet belőle húzni máshogy is, nem csak szivattyúval, ezek a vizek olcsóbbak.
Vagy hát a legutoljább feltöltöttük mondjuk esővízzel a tartályt.
Igen, ha ilyen tartalékaik vannak, az különösen eredményes és olcsó.
Én közben csak gyorsan elmondom a telefonszámunkat, ha esetleg lenne valamilyen kérdés. 575-17-18 és 575-17-19, tehát a két telefonszámunk. Valaki külföldről szeretne kérdezni, akkor 003862, ezt kell tárcsázni valamelyik telefonszámunk elé, és akkor van még egy kis időnk, úgyhogy egy-két kérdést majd esetleg tudunk fogadni még itt a műsorban. Tehát azért szeptemberben még vannak teendők.
Vannak. Ugye sok gondot szokott okozni, és problémát a teleltetett dézsás növények ügye. Mert ugye, ha 10 fok fölött teleltetjük, akkor elindul a növény, működik, főleg öntözzük is rendszeresen, akkor etiolált hajtások vannak, értéktelenek, amik csak a növényt gyengítik, de nem erősítik. A másik dolog a különböző kártevőknek a működése, szaporodása. Gondolok itt a pajzstedvekre és a tripsre, atkákra. Ezért célszerű felkészíteni a dézsás növényeinket a telelésre. Ennek pedig az egyik felkészítési módja, hogyha fordul elő pajzstetű a leánderen vagy a citromon, narancson, akkor most még beavatkozhatunk a szabadba rovarölőszerrel.
Tehát a még kint van.
Pontosan, amíg kint van. Ilyenkor a legkevesebb a veszély, ugye. De ha bent zárt térben van, akkor már ezeknek a műveleteknek a korlátozott a lehetősége. Tehát ez célszerű. Lehetőleg olyan szert válasszunk, ami univerzális, a tripszek ellen, atkák ellen is hat, meg a pajzstetű ellen is. Hát a tripszek és az atkák azok aránylag könnyen sebezhetők már ugye a felszínen vagy a levélponáki részén, úgymond védtelenül, ha bár a atkáknak pókáló szövedéke van, de az könnyű átpermetezni. A pajzstedvek ugye már nehezebb. Ezért célszerű megismételni a védekezést 7-10 nap múlva, mert a különböző fejlődési alakjai a pajzstedveknek eltérően viselkednek. Ha már a pajzs kialakult, utána nagyon nehéz ott hatékony védekezést csinálni. Amikor a pajzs alól a rajzó lárvák jönnek elő, akkor a leghatékonyabb a védekezés.
Tehát erre kell figyelni.
Erre kell figyelni. Na most ügyeljünk arra, hogy a dézsás növényeknél, mivel azért hetente, vagy két hetente valami vizet kell adni ezeknek a növényeknek, hogy ki ne száradjanak, de csak módjával, megfelelő víztér legyen a dézsákba, az edényekbe, ami azt jelenti, hogy annyival alacsonyabban legyen a talaj az edényében a növénynek a dézsába, hogy legalább az az 5-10 liter víz egy-öt benetre oda juthasson. Mert ha lefolyik a víz, mert annyira magas benne a talaj, akkor gyakorlatilag ki fog száradni a növényünk a tavasszal.
És akkor feleslegesen öntözzük.
Pontosan, pontosan. Ezek tehát a legfontosabbak. Sajnos az almánál elkéstünk már, de hát lehetnek még olyan késői fajták, amik tárolhatók lesznek. Mert ugye az alma esetében különösen a Jonathan és a Jonathan hibridek hajlamosak az tipikesedésre, a fekete poltosságra, ami ugye keserű és fogyaszthatatlanná teszi az almát. És ugye nem tudunk olyan körülményeket biztosítani háztáji körülmények között a tároláshoz, mint amit egy üzem tud biztosítani, például az ulórendszerű hűtőházakkal, ami ultra alacsony oxigén szinten plusz 3-4 Celsius fokos hőmérsékleten tartja az árut, és egy évig úgy tárolható a gyümölcs, mint akkor szedtük volna.
Most lett volna leszedve.
Árul. Tehát ezt nem tudjuk házkertbe vagy háztáiba utánozni, de lehetőség szerint próbáljuk betartani azokat a fő szabályokat, a szedés idejét elsősorban, hogy ne akkor szedjük a tárolásra szánt almát, amikor már teljesen barna a magja az almának, hanem akkor szedjük, amikor éppen kezd bardulni a mag, mert ezek a gyümölcsök a legjobban tárolhatók. A másik ugye, amire hát nem is kell szinte szót vesztegetni, hogy csak egészséges termés legyen betárolható, mert a monília ugye itt is nagy probléma, és itt is rendszeresen ellenőrizni kell a raktározás alatt a gyümölcsöt, mert egyik a másiktól fertőződik, ha van benne romló, hogy ezeket minél előbb selejtezzük ki. De ne a szefrés ordóba, mert igazán jó párlat csak épp egészséges gyümölcsből van. Természetes, nem kell edobni azt az almát, ami félig a monili által elpusztult, magyarul elrothat. Vágjuk le a rothat részt, az egészséges részt, akár konyha technológiába, almáspite, vagy rétes készítésre, vagy ha éppen cefre készül, akkor oda felhasználható.
Tehát a jó része az, akkor még mehet a cefrébe.
Így van, a jó része, csak a jó rész menjen a cefrébe. Ugyanis az idei esztendő, azt mondhatjuk, hogy egy cefre szegény esztendő, mert sajnos szilva,
hát a fagyok ugye, amik voltak.
Annyira károsította, hogy igazán kevés helyen van szilvatermés, de egyéb gyümölcsök is. A cseresznyénél ugyanez volt a helyzet, megynél ugyanez volt a helyzet, de a körténél, almánál is sok helyen ez volt a helyzet, tehát most érték a cefre. És érték lesz a törköly is, mint párlika alapanyag, párlat alapanyag. De hát a törköly pálinka céljára való eltartása az külön figyelmet igényel, valóban levegőtől elzárva, minél jobban csömöszölve a törkölyt, lehetőleg ne csörgőre préseljük ki, hanem még maradjon benne valami nedvesség is, hogy ne csak a bogyó héja kerüljön majd a cefrébe, és ha ülepítjük a mustokat, mielőtt erjesztő hordóba kerülne, azt a kiülepedett anyagot hozzáönthetjük a törkölyhöz, ez nedvességtartalmánál fogva javítja a helyzetet.
Egyébként érdekes a törkölypálinkának a története, mert egy utóbbi időben valahogy tényleg úgy tűnik, hogy egy ilyen reneszánszát éli, vagy újból fedezzük föl a törkölypálinkát. Régen még nagyjából ilyen rosszabb minőségűnek szokták néha mondani, most viszont eléggé keresett tárol lett a törkölypálinka.
Hedve Sándor, ennek, hogy mondjam, technikai feltételei javultak. Uh-huh. Első.
Ilyen egyszerű.
Valóban, első. Kacsozógépet használunk. Nem uh-huh. kacsal együtt. Ha tesszük el a törkölyt, jelentősen befolyja a minőségét, befolyásolja a párlatnak. A másik dolog, műanyag edényeink vannak, zárhatóak, amiben légmentesen tudjuk tartani a már kierjedt cefrét, és ez is nagyon sokat segít a minőségen, mert amikor már oxidálódik, levegőhöz jut a cefre, alkoholtartalma miatt hajlamos ugye az ecetsav fertőzésre, ott aztán sok baj van, tehát abból aztán igazán jó párlat nem készülhet. Valóban a grappa, egyre inkább ugye így nevezzük a törkölypárlatot, nem csak ulaszmódra, ugye, hogy grappa, mert az már megérdemli ezt a titulust, mert valóban sok ízvilágú, gazdag ízvilágú, gyönyörű, csodálatos, szép törkölypálinkákat lehet kóstolni, kapni.
Ez olyan, mint a vegyesbor, nem azt is küvének mondjuk, szebben hangzik.
Azért itt egy kicsit más a helyzet, ugye, mert küvének azt a bort nevezzük, amikor teljesen kész borokból házasítunk. Több borból, különböző arányba, mert a fő célja az ennek a házasításnak, a küvékészítésnek, hogy a két-három bor, amiből állítjuk össze a küvét, két-három bor jó tulajdonságainál csak több lekerülhet a végén, a fejlődés során, az összeházasítás során a küvébe. A vegyesbor pedig különböző szőlőfajták egybepréseléséből keletkezik. Ez is izgalmas lehet, mert szoktam mondani, hogy az eltérő fajták mustjaiból bekerült részeiből a fejlődés is más a borban, ezért ahányszor kóstoljuk a vegyes bort, annyiszor más ízvilágot találhatunk benne a bor fejlődése kapcsán. Mert ne felejtsük, élő anyagról van szó, biológiai anyagról. Ez egyben az előnye és a hátránya is, mert ebből sok probléma adódhat, de odafigyelünk, akkor megéri a fáradozást.
Hát köszönöm szépen akkor ezeket a válaszokat. Lassan lejár az időnk, úgyhogy még egyszer akkor köszönöm szépen dr. Bánffy Dénesnek, hogy itt volt a stúdióban. Egy hónap múlva majd újra találkozhatnak a Kertész Válaszol című műsorral, akkor is számítunk a figyelmükre, és hát jó rádiózást kívánunk mindenkinek továbbra is.
Úgy szintén én is csatlakozok Sándorhoz, minden jót kívánok, és sikeres szüretet!
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a Kertész Válaszol!